Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 perc van, 2023 márciusának második napja, ez pedig a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
És itt vannak a hallgatók, és természetesen írhattok 0636-os 980-980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Gyors közlekedési helyzetkép. Korábban történt baleset, de hatása máig érezhető Csepelen annak, hogy a második Rákóczi-Ferenc úton a Murányi utcánál történt egy ilyen baleset. Azóta még három ilyen esemény történt. A 9. kerületben a Mester utcában befelé a Könyves Kálmán körút előtt is van egy baleset, illetve a 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Szent Orbán térnél, ott sávlezárásra is kell készülni, aki arra halad, illetve a Gyáli úton befelé a határúti felüljáró után a belső sávban is baleset történt. Mindenki nagyon óvatosan vezessen.
Na nézzük egy picit az oktatást, illetve hát egész pontosan azt, hogy hogyan akarják mérni a pedagógusok teljesítményét. A Telex lehozta a gimnáziumban tanító pedagógusok belső teljesítményértékelésének legújabb tervezetét. Ezt a belügyminisztérium küldte ki a pedagógusoknak. Pontozni akarják többek között a kommunikációs stílust, a szülőkkel való kulturált viselkedést és az intézmény jó hírének erősítését, de még rengeteg minden mást is. Hát ezért tárcsáztuk mi Radó Péter oktatáskutatót, hogy megbeszéljük vele, hogy miket szeretnének mérni, mi van e mögött, és általában milyen best practice-eket találunk a világban mindenhol. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Szülőként azért nem egy ördögtől való dolognak tűnik ez a teljesítményértékelés, hiszen mindenki a lehető legjobb iskolába szeretné iratni a gyerekét, és hát ugye mi az iskola teljesítményének sok egyéb mellett az is fokmérője, hogy milyen pedagógustól hallgathat ismereteket a nebuló. A világban van erre példa, hogy valahogy objektív módon lehet pedagógusokat pontozni? Ezt azért kérdezem, mert az objektív szót külön megnyomva, mert hogy nagyon-nagyon máshogy lehet tanulni. Tehát van, akinek egy szigorú, nagyon rakkolós pedagógus tudja a legjobbat adni, van, akinek meg inkább egy ilyen szellemi iránymutató, semmint ilyen poroszos pedagógus tesz jót. Szóval nehéz ebben igazságot tenni így első pillantásra.
Nehéz, mert ez egy nagyon bonyolult ügy, de nem teljesen lehetetlen, ami a legfontosabbat illeti, nem csak hogy van rá példa, de a jó kormányzott oktatási rendszerek mindegyike kialakított egy olyan mechanizmust, ami abban az iskolákon belül, az iskolák, a pedagógusok munkahelyi vezetői rendszeresen értékelik a pedagógusok munkáját, munkájuk minőségét, vagy akár a teljesítményüket. De két dolgot ezzel kapcsolatban nagyon fontos látni. Az egyik dolog az, hogy ez sosem mérésen alapul, tehát hogy egy orvos vagy egy pedagógus munkájához nem kapcsolhatóak hozzá egyértelmű teljesítménykritériumok. Ezeknek a teljesítményértékelési mechanizmusoknak általában a célja az, hogy ösztönözzenek a jobb munkavégzésre. Ennek alapján, előre rögzített szempontok alapján, amik aztán lehetnek akár nagyon puha szempontok is, hogyha egy vezető vagy egy tantestület úgy dönt, hogy ezek a szempontok felelnek meg az iskolában a minőségi munka követelményeinek, de az értékelés célja, ami önértékelés és vezetői értékelés kombinációja általában, az értékelés célja az, hogy a vezető és a beosztott pedagógus valamilyen egyetértésre jussanak abban, hogy hol kell fejlődnie a pedagógusnak. Ez nem egy pontrendszer, mert még egyszer mondom, nem lehet indikátorokat hozzá kapcsolni egy pedagógus munkájához, hanem a lényeg az erről szóló beszélgetés, hogy hogy látja a saját munkáját a pedagógus, hogy látja a vezető, mind a ketten reflektálnak arra a munkára, amit végez a pedagógus, és értékelnek. A másik nagyon fontos dolog, hogy ebben a javaslatban az is benne van, a belügyminisztérium javaslatában az is benne van, hogy az értékelés alapján, ilyen tulajdonképpen használhatatlan mérőszámokkal operáló mérés alapján, az objektivitás látszatát keltő mérés alapján, a megváltoztatnák a pedagógus fizetését. Na most ilyesmivel általában nem próbálkozik senki.
Jaj, sejtettem, hogy lesz valami buktató benne, meg én attól tartottam, ebben... hogy itt az elején szépen ugye végigmegyünk ezeken a jópofa dolgokon, amik nagyon jók, meg előremutatók, és akkor lesz valami olyasmi, hogy de hát, hogyha a kedves vezetőnek mondjuk nem tetszik a pedagógus, akkor ott még lehet büntizni is.
Az a szörnyű helyzet, hogyha most egy órán keresztül erről beszélnénk, akkor ilyen típusú buktatóknak kb. 50-et tudnék kiásni ebből a javaslatból, mert maga a javaslat szakmailag és humán erőforrás gazdálkodási szempontból ezen belül a teljes nonsens, tehát egy súlyos rémálom. Ha kedves hallgatók a végén a poénra kíváncsiak, és nem az 50 buktató felsorolására, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a rendszer nem fog ösztönözni senkit semmire, arra alkalmas, hogy büntetni lehessen pedagógusokat, és a következménye pont ellentétes lesz, nem abban segít, hogy pályára vonzanak fiatal pedagógusokat, hanem az fogja eredményezni, hogy már a pályán levő pedagógusok még nagyobb számban fognak besokalni és ott hagyni a pályát.
De miért? Menjünk végig valamin, hogy minek lehet-e ilyen hatása. Tehát akik nem ismerik pontosan töviről hegyire ezt a javaslatot, azok is el tudják képzelni, hogy ennek miért lesznek ilyen hatásai, mint ami most elhangzott.
Jó van. Tehát először is a dolog ott kezdődik, hogy a állam a maga végtelen bölcsességében rögzít egy nagyrakás kritériumot, szempontot és indikátort, aminek alapján az igazgatóknak majd értékelnie kell a pedagógusok munkáját. Ez már önmagában is egy nagyon rossz ötlet, ugyanis iskola és iskola között döbbenetes különbségek vannak, mert hogy ezek teljesen természetesen alakulnak ki, ugyanis minden iskolában más az odajáró tanulók összetétele, háttere, tanulási szükségletei, tehát az a standardizálás, központosított standardizálás, ami általában is működik ma a közoktatásban, az teljesen minőségellenes. A következő lépcső az, hogy ez a javaslat felsorol indikátorokat. Ilyeneket például nagyon a súlya veszi figyelembe a tanuló kompetencia mérésen elért teljesítményét vagy eredményeit. Ez az a rettenetes dráma, hogy nincs egy rendszer a világon, ami az egyes pedagógusok munkájának értékelését összekapcsolná a kompetencia mérése, tanulói teljesítménymérések eredményeivel. Egész egyszerűen azért, mert a szövegértési képességek például nem az egyes pedagógus munkájának eredményeként fejlődnek, vagy nem fejlődnek, hanem az egész iskola munkájának eredményeként. Tehát a szövegértési képességek fejlődéséhez minden pedagógus hozzájárul, aki ugyanazokat a gyerekeket tanítja, teljesen független attól, hogy milyen tantárgyakat oktatnak ezek a gyerekek. Éppen ezért arra a világon nincs példa, hogy pedagógusok teljesítményértékelési eredményeit, ne adj Isten, akár a fizetésüket is, attól tegyük függővé, hogy az összes többi pedagógus munkájának az eredményeként fejlődnek a gyerekek szövegértési eredményei, vagy sem. Ez egy teljesen elhibázott dolog. Ezen kívül a javaslat tartalmaz soft szempontokat is, ami engem illetően azt gondolom, hogy még a soft szempontok a leginkább becsületesek, mert ahogy indikátorokról van szó, az teljes marhaság. A soft szempontokkal viszont az a probléma, hogy ha olyan következményt kapcsolunk az értékeléshez, aminek a következményeképpen csökken vagy nő a pedagógusok fizetése, tehát nagy a tétje annak, hogy hogyan került ki a pedagógus az értékelésből, akkor viszont elkezdik manipulálni ezeket a soft szempontokat. Egy példa, elő lehet írni egy pedagógusnak, hogy egy magas értékelési teljesítmény miért javítsa a gyerekek tanulmányi teljesítményét, de ennek az lesz a vége, hogy a gyerekek nem tanulnak jobban, mert a pedagógus ugyanúgy fog tanítani, viszont a pedagógus elkezdi nagy lelkűben adni az osztályzatokat, és az osztály által adott osztályzatokkal fel fogja tuningolni a gyerekek osztályzatokkal mért teljesítményét, ami egyébként nem mért, mert a pedagógus által adott osztályzat nem mért. Szerintem a legfontosabbak ezek, tehát még egyszer mondom, most sem lehetne sorolni.
Jó, én egyébként csapdákat. Egyetértek Andrással is, és kicsit kibővíthetjük ezt az egészet, hogy végül is valamilyen szempontból szolgáltatásnak minősül az oktatás is. Ugyanúgy, mint az
szolgáltatás az?
Hát igen, mint az egészségügy és ehhez hasonló, és lehet ugye elkezdeni mérni, lehet elkezdeni rangsorolni, osztályzatokat adni, stb. Minden területen. De itt azt gondolom, hogy sokkal fundamentálisabb problémák vannak. Tehát egy olyan helyen mondjuk, mint Finnország, ugye hallottunk a finn oktatási modellről nagyon sokat, és általában pozitív irányban. Szóval egy olyan helyen, amikor azt mondjuk, oké, kezdjük el ezeket mérni, csináljuk, stb., az, én úgy érzem, hogy ott már össze van takarítva, rendben van rakva az alap, és akkor utána csinálunk valami mérési rendszert, amik alapján lehet dönteni. De itt egy óriási káosz
van. Annyira ez a helyzet, hogy Finnországban például nincs is semmilyen szakmai elszámoltathatósági rendszer, mert a különböző kutatások, mérések és adatok azt bizonyítják, hogy a finn oktatási rendszernek erre nincs szüksége, mert ilyen típusú elszámoltathatósági eszközök nélkül is elképesztően magas eredményeket produkál. Ha kicsit délebbre megyünk Európába, akkor általában már vannak, mindenhol működnek szakmai elszámoltathatósági rendszerek, de ezeknek az a közös tulajdonsága, és most már kb. 30 éve az oktatáspolitikában és oktatásprogramban így gondolkodunk erről a dologról, hogy nem egyes pedagógusokkal szemben érvényesítünk központi elszámoltathatósági követelményeket, az munkahelyi vezető dolga. Az összes rendszer, ami ezt szolgálja, az egész iskolák elszámoltathatóságát biztosítja. De mivel a magyar közoktatás egy elképesztően centralizált rendszer, mert felszámoltak minden intézményi önállóságot, ezért nincs más módja, nincs másra tere a magyar oktatás irányításnak, mint hogy egyes pedagógusokat ellenőrizzen, egyes pedagógusok kontrolljára hozzon létre mechanizmusokat, de az iskola egész teljesítményére nem fog hatást gyakorolni.
Én azon gondolkodom, hogy mit akarnak a diákok, mert végül is mégiscsak nem a szülőkről, nem a belügyminisztériumról, még csak nem is biztos, hogy az iskolákról kellene, hogy szóljon ez az egész, hanem a diákokról. Hogy ők esetleg kapnak-e bármi ilyesmit, ami meg megint csak egy ilyen kétélű dolog, mert utálom a rajztanárt, mert állandóan szivat, ezért én lepontozom. Helyzet könnyen előállhat ebből az egészből. De valahol megjelezni kéne a diákoknak, az iskolának, a szülőnek, mindenkinek, hogy ha-hó, van itt egy, nem tudom én, közepes szintű gimnázium, de ott kiemelkedő teljesítményt nyújt a tornatanár.
Uh-huh. A 2010-ig Magyarországon is működött egy olyan mechanizmus, amiben minden egyes iskolának kötelezően intézményi önértékelést kellett csinálnia nagyjából 3 évente, és ezt minden európai ország működteti, mert 2001 óta erről szóló Európai Uniós irányelvek vannak, tehát ettől válik minden közszolgáltatás, ezen belül az oktatás is minőségbiztosított szolgáltatásá. A 2011-es törvényben ezt a minőségirányítási rendszert a kormányzat teljesen megszüntette, a legfőképpen azért, mert felszámolta az iskolai autonómiát, és az intézményi önértékelés helyett létrehozott egy teljesen eszetlen, bürokratikus, adminisztratív kontrollmechanizmus. Na most, ahol működik intézményi önértékelés, és mint az előbb mondtam, minden európai országban működik, kivéve nálunk, amíg Finnországban is, ott a minőségértékelés egyik legfontosabb eszköze az, hogy rendszeresen fel kell mérni valamilyen eszközzel a szülők és a diákok elégedettségét. Van egy-két olyan iskola Magyarországon, ami ezt talán még most is csinálja, annak ellenére, hogy már nem kötelező feladata a minőségértékelési rendszer működtetése, de az iskolák 99%-a az ezzel teljesen felhagyott, tehát ez egyszerűen kikerült az intézmények működéséből, vagy az intézményi oktatási kultúrából már nincs benne, szerintem már alapvetően a tudás is eltűnt, hogy ez érdemes, hogy érdemes csinálni, és hogyan lehet felhasználni az adatokat. Igen. De még egyszer mondom, ez az intézményi önértékelése az, aminek teret kellene biztosítani arra, hogy a diákok rendszeresen jelezhessék, hogy miről mit gondolnak az iskolában.
Van értelme bármiféle értékelésnek? Nekem ez is eszembe jutott, hiszen nem tudom, hogy mennyire lehet szellemi teljesítményt, vagy akár szakmai teljesítményt mérni, hogy ki tudja jobban tanítani az egyszer egyet, vagy nem értem az egészet. Plusz ugye a tanárok és a diákok egymáshoz való viszonya megint csak egy ilyen tök szubjektív dolog. Lehet, hogy én utálok egy tanárt, aki kitapossa a belemet diákként, de közben jót tesz nekem, hiszen rákényszerít arra, hogy tanuljak, hogy készüljek, hogy fejlődjek.
A végén kezdem. Ezzel a diákok, középiskolában a diákok is tisztában vannak. Én is pontosan emlékszem a történelem tanáromra, aki kitaposta a belemet, arra kényszerített, hogy 20-szor annyit tanuljak, mint összevont történelem dolgozatra, témazáró dolgozatra, mint az összes többi tantárgyra együttvéve, ráadásul nagyon utáltuk ezt a történelemtanárt, de akkor is tudtuk, hogy mi leszünk azok, akik nagyon fogják tudni a történelmet, és nagyon tudtuk a történelmet. Tehát ezt a diákok is érzékelik, ami pedig a kérdés elejét illeti, nem csak, hogy lehet ezt csinálni, de visszacsatolások nélkül egyszerűen nem működik semmi. Egy nagyon egyszerű példával hagy éljek, ha belefér az időben. Minden fizikai rendszer átáll egy ilyen szélsőséges állapotba, ha megszűnik benne a visszacsatolás. Egy egyszerű példával, ha egy gőzgép mellett áll egy kezelő és nézi a nyomást a tartályban, és aztán fogja magát is elmegy ebédelni, és ott hagyja az egészet a fenébe, ha ez a gőzgép magától működik, akkor egy idő után két dolog történhet vele, vagy felrobban, mert túl nagy lesz a nyomás a kazánban, vagy pedig szépen lassan teljesen leáll. Hogyha egy rendszerben, vagy egy intézményben, vagy egy olyan nagy rendszerben, mint a közoktatás, teljesen megszűnnek a visszacsatolások, már pedig a legfontosabb visszacsatolás az értékelés, a minden szintű értékelés, mindennek az értékelése, ha ez megszűnik, akkor a rendszerben elkezd magától működni, és azt fogja csinálni, amit a tehetetlenségek és a leggyengébb ellenállás irányába való haladás diktál neki. A mi esetünkben az azt jelenti, hogy szépen lassan mindennek leépül a minősége, és ezt látjuk kb. 10 éve, tehát mivel minden visszacsatolás megszűnt a rendszerben, ezért ennek a rendszernek a minősége ez leépül. Na most erről nem az a válasz, hogy a visszacsempészünk valami fajta értékelést, teljesen diszfunkcionális, foglalkoztatási szempontból egyenesen őrült hatásokkal járó egyéni teljesítménymérési rendszert hozunk létre, hanem hogy visszaadjuk az iskolák autonómiáját, és elkezdjük újra értékelni, hogy mit produkálnak ezek az iskolák, és az értékelés eredményeit visszacsatoljuk az iskolákhoz. Ez az értelmes hozzáállás a dologhoz. Az, amit most a belügyminisztérium csinál, az egy diszfunkcionális és rettenetesen dilettáns rendszer.
Hát igazából lenne még 1000 kérdésünk, de szerintem végszónak egyelőre jó. Meglátjuk, hogy mi történik ezzel az egész
tervezettel. Mert már tesztelik az egészet, igen. Tehát hogy ne legyenek illúzióink, tesztelik ezeket az egészet, és nyilván hát ha finomítanak a rendszeren, óhajtjuk mi, de hát hogy aztán mi lesz
belőle. Nem fognak, szerintem ezt most már így, ahogy van, be fogják vezetni, ugyanis az oda nyilatkozott, hogy a mindenkinek adott lehetőséget két hónappal ezelőtt arra, hogy érdemben reagáljanak az akkor kiszivágott javaslatra. Érdekes módon a szakmai szervezetek erről semmit nem tudnak, tehát mint hogyha őket nem találták volna meg ezzel a dologgal, de miután ezen a körön már, a belügyminisztérium úgy érzi, hogy ezen a körön már túl van, ezért szerintem ezt egyszerűen be fogják vezetni, és egy újabb bolond rendszerrel fogják gyarapítani az oktatás kormányzását Magyarországon.
Oké. Okay. Beszélünk majd akkor még erről is. Köszönjük szépen a rendelkezésre állást.
Én köszönöm.
Péter, további szép napot, jó munkát, viszont hallásra.
Köszönöm.
Radó Péter oktatáskutatóval beszélgettünk az elmúlt percekben, ugye kiderült, hogy hogyan akarják mérni a pedagógusok teljesítményét, és hogy mi áll emögött, erről mondta el ő a véleményét.